Kedves testvérek, nagyon szépen köszönöm a meghívást, azt a türelmet is, amivel Gábor testvérem hordozta ezt, mert már korábban szerette volna, de az életünk tényleg olyan, hogy csak akkor merek én is valamit felelősen vállalni, hogyha időm is már rá felkészülni, úgyhogy nagyon köszönöm ezt a türelmet. Köszönöm azt a lehetőséget, hogy most a saját szívügyemről, az új szövetségről, mint tudományról szólhatok, és jelzem a testvéreknek, hogy ahogy hallottuk a hirdetésben, én most nem a természettudományok kérdéséről fogok szólni, hanem az új szövetség tudományos megközelítéséről. Így értem ezt a címet, ahogy Gáborral meg is beszéltük az előkészületek során. Tehát arra a kicsi órára, amit együtt töltünk, egy útra szeretném meghívni a testvéreket. Olyanok vannak itt, akik sok évtizede rendszeresen igét olvasó, az igével, az életükre alkalmazva azt élő emberek, és gondolom velem együtt, amikor olvassátok, olvassuk, felmerülnek bennünk kérdések. Hogy látja ezt a tudomány? Azért szeretnék most olyan őszintességgel beszélni az új szövetségről közöttetek, amellyel jelezni fogom, hogy milyen kérdéseket vetnek fel kollégák, tudósok, és mégis abban a reményben tartom ezt az előadást, hogy velem együtt majd úgy fogjátok látni, hogy az új szövetség Isten írott igéjeként megbízható alapja, ami örök életre szóló hitünknek, keresztény életünknek, tehát bátran közelítsünk hozzá tudományos igényességgel, ez nem fogja a mi hitünket meggyengíteni, elvenni. Viszont, mivel ez egy igényes közösség előtt zajló előadás, ezért fogadjátok szeretettel, hogy nagy őszintességgel olyan dolgokról is fogok beszélni, amely néha zavarhatná a hitünket. Én remélem be tudom mutatni, hogy nem kell aggódnunk a Szentírás olvasásakor, amikor tudományosan közelítjük meg. Mit értek tudományos megközelítés alatt? Azt testvéreim, hogy ami Urunk Istentől kaptuk az értelmünket, egyáltalán, hogy olvasni tudunk, hogy megértésre törekszünk, ahogy Esperes úr is mondta, akár Jelenések könyvénél, mit jelent? Ha ezt a kérdést fel tudom tenni, ezzel önmagában már tudományos igényességgel kell megközelítsem a Szentírást. A mi esetünkben ez nagyon sokszor konkrét részterületek tudománya, beleértve például tényleg az irodalomtudományt is, irodalmi eszközökkel is lehet közeledni az újszövetség iratokhoz. Ahogy Esperes úr is mondta, nyilvánvalóan a történettudománynak nagyon erős szerepe van, de olyan részletekig el lehet menni, mint például régészet, akkor papirológia, tehát a papiruszok, kódexek kutatása, minden, amilyen módon valamilyen tárgy kezünkben van, amely alátámaszthatja, vagy akár látszólag ellenemondva megkérdőjelezheti az új szövetség egyes részleteit. Ne féljünk az értelmünket használni. Az Úristentől kaptuk, ebből nem jöhet ki rossz, hogyha az ő jelenlétében, az ő színe előtt használjuk. Indításként, bevezetőként hadd szóljak arról, hogy olyan tudományos megközelítése is van az új szövetségnek, amely szerintem azért nem fog jó eredményekhez vezetni, mert nem jól használja a kritériumait, azt a feltételrendszert, amit fölállít a kérdések feltevésekor. Egy példát hadd hozzak erre. Csak azt tudjuk-e elfogadni, amire párhuzamos, hasonló, analóg helyzetet már találtunk a történelemben. Ezt föl lehet állítani kritériumként, de könnyű belátni, hogy ha így járunk el, akkor például ami Urunk Jézus húsvéti feltámadásával nem tudunk mit kezdeni, mert a Szentírás maga is azt vallja arról, hogy Isten beavatkozott a történelembe, az általa teremtett világba, és kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, egy olyan tettet vitt végbe, amelyre nem volt azelőtt példa. Tehát ha a kritériumaimat úgy fogalmazom meg, hogy azt fogadom el történetileg megtörténnek, amihez hasonlót korábban már láttam, és ezt tényleg az analógia elveként nagyon sokan használják, akkor kizárom az új szövetség nagyon jelentős területeit már eleve a kutatásom köréből. Pozitívan fogalmazva, úgy kell kutatnom az új szövetséget, hogy komolyan veszem az új szövetség igénybejelentését, és a módszereimet az új szövetséghez nyitottan alakítom. Ha az új szövetség arról tesz bizonyságot, hogy Isten megjelent Jézusban az embervilágban, akkor ne olyan módszert dolgozzak ki, amely eleve kiindulási pontként nem tud foglalkozni azzal, hogy Isten megjelenik az embervilágban. Tehát egy a szöveghez való nyitott, beleérző, együttérzésre való hajlandóságot legalább elvár az új szövetség tudósától maga a tárgya. A kritériumrendszer azért is nagyon fontos, mert miközben segíthet bizonyos dolgok föltárásában, vigyáznunk kell, mert be is zárhat kapukat, magam elől tudok egy-egy megértés lehetőséget elzárni. Egy konkrét példa mondjuk a Jézus mondásai terén. Az új szövetségesek felállítanak itt is szabályszerűségeket, feltételrendszereket, kritériumokat, hogy mi az, ami alapján el tudom fogadni, hogy egy evangéliumban feljegyzett mondat Jézus által elmondott hiteles beszámolás, jézusi kijelentés. És itt volt például egy olyan szerintem zsákutcája szintén az új szövetségkutatásnak, elég hosszú ideig tartotta magát, amíg kutatók maguk által fölállítva a nem hasonlóság tesztjét alkalmazták, és két nem hasonlóságot vártak el. Az egyik, ne legyen ószövetségi idézet, előkép, előjel szerű a jézusi mondásban, mert akkor a keresztények valójában csak egy ószövetségi mondást adtak Jézus szájába, nem az övé. A másik nem hasonlóság, ne legyen az őskeresztény gyülekezetben hasonló mondat, mert akkor megint az őskeresztjének a maguk teológiáját úgymond adták Jézus szájába. Emberileg teljesen értem ezt a két nem hasonlóság tesztet, de szerintem ez egy rossz megközelítés. Miért kellene kizárnom, hogy az Ószövetségben megígért messiás, Jézus, aki magát Isten elküldött fiának tekintette, idézhetett ószövetségi szakaszokat és alkalmazhatta önmagára. Szerintem nem, hogy nem a nem hasonlóság teszt, hanem a beleillés teszt lenne itt a jó, hogy az Ószövetséget hogyan látta magában betöltve Jézus. És úgy szintén, ha ő tényleg az új szövetség központi alapja, a kereszténység megváltója, akkor nemhogy nem azt keresem, hogy miben nem hasonlít az őskereszténység teológiája hozzá, hanem éppen, hogy elvárom, hogy hű legyen a megváltójához. Tehát, hogy legyen folytatása. A jézusi logion, a jézusi mondás az a természetes, hogyha megjelenik az őskeresztjének teológiájában. Hihetetlenül hangozhat a fületekben, de ha 20 évvel ezelőtti szakkönyveket a kezetekbe vesztek, akkor látni fogjátok, hogy markánsan, nagyon sokáig abban látták a biztos jézusi szó megtalálását az új szövetséges tudósok, hogyha az nem hasonlított sem az őt megelőző, sem az őt követő és ószövetségi és őskeresztjén teológiához. Szerintem téves kritériumrendszer volt. Ennyit bevezetőül, hogy nagyon sok fog múlni azon, hogy hogyan közeledem az új szövetséghez. Az általam előfeltevéses, összeállított feltételrendszer megengedi, hogy meghalljam a benne levő üzenetet, vagy én magam már induláskor egy nagyon jelentős részét kizárom, hogy majd megtaláljam, amikor olvasom az új szövetség írásait. Az teljesen nyilvánvaló, testvéreim, hogy nagyon sokféle könyv gyűjteménye az új szövetség. Hadd szóljak ezért most a különböző tudományos megközelítési lehetőségekről, és egy kicsit itt is én is egy bizonyságtétel szerűen az én megközelítésemről, úgyhogy először szólnék az egészéről, azaz a gyűjteményről, amit kánonnak nevezünk, és aztán kicsit példaszerűen csak röviden a nagy műfaj típusokról, az evangélium, a cselekedetek, a levelek, a jelenések, mert ezek egymástól nagyon-nagyon eltérő műfajok, és nagyon fontos, hogy azt is meglássuk, hogy milyen kérdést kell feltegyünk a műfaj szerint egy-egy könyvnek. Mert itt pedig az lenne a nem jó megközelítés, hogyha mondjuk egy levélnek azt a kérdést tenném fel, hogy miért nem beszéli el Jézus gyógyítás történeteit és a hegyi beszédet, mert nem jó helyen keresem, azt az evangéliumokban kell keresni. Szóval először röviden az egészről, a gyűjteményről. A tudósok a történeti tényeket egybegyűjtik, hol bukkannak fel az új szövetség könyvei az első századokban, és főleg listákat keresnek, hol találjuk meg egymással, mint egy gyűjteményben felsorolva az új szövetség könyveit. Itt van egy relatívan rossz hírem, hogy Krisztus után 367-ben, tehát ezért relatívan rossz a hír, mert elég későn, Krisztus után 367-ben találjuk azt az első olyan listát, amely pont a mi 27 könyvünket tartalmazza az új szövetség könyveiként. Azt megelőzően nagyon sokat tartalmazó listákat, de nem a teljes 27-es gyűjtemény listáit találjuk meg. De ezt is megfordítom, úgy is lehet néznünk, hogy örüljünk neki, hogy a 300-as évekből van egy biztos pontunk, és ez egy teljesen legitim kutatói módszer, hogy keressük meg, hogy az ide vezető úton találunk-e nagy töréspontokat, változásokat. És az elmúlt most már 150-200 évben több kánon történész nagyon alapos kutatással egyértelműen arra jutott, testvéreim, hogy nem találunk töréspontokat a korábbi időszakban. Nem voltak olyan viták, hogy ezt mégse vegyük be, holott azt mondtátok, hogy vegyük be, ezt vegyük be, holott azt mondták, hogy ne vegyük be. Tehát nem egy emberi döntés sorozat végeredményeként állt elő ez a 367-ben, egyébként egy Athanasius nevű alexandriai püspöknek egy húsvéti körlevelében van ez a 27-es, mi 27 könyvünket kanonikusként felsoroló lista. Tehát örülnénk, ha korábbi lenne, így van, de ne aggódjunk, mert hogyha történeti módszerekkel dolgozva megközelítjük az előtte levő időt egyre precízebben, azt fogjuk látni, hogy valójában az történt, hogy az új szövetség iratai nem kívülről kapták a tekintélyüket, hanem az egyház felismerte a tekintély igényét ezeknek az iratoknak. És nagyon hamar, az első krisztusi században például már a négy evangélium, a cselekedetek könyve, páli levelek, az egyetemes levelek közül is több, már széles körben elterjedtem minden vita nélkül, a keresztények közös kincse, én most későbbi szóval azt mondom, a kánon része volt. És azt meg könnyű megértenünk, és ne botránkozzunk meg, ezen semmi szégyelni való nincs, hogy voltak területek, ahová lassabban jutott el egy-egy irat. Voltak olyan iratok, ilyen mondjuk a zsidóközéplevél, amely egyes területeken hamarabb, a gyülekezetben használt, olvasott kanonikus irattá vált, és amikor egy másik területen ezt megtudták, hogy ti nálatok ilyen is van, akkor azt örömmel ők is bevették az övékbe. Tehát területileg egymásra hatással bővült ez a gyűjtemény, de még egyszer mondom, nem viták, kizárások, és végképp ez a legfontosabb, nem emberi döntések eredményeként, hanem az Anya Szentegyház kezdetektől felismerte és elismerte ezeknek a könyveknek a tekintélyét, és nem megalkotta a tekintélyét. A kánonnál a legfontosabbnak azt tartom, hogy nem emberi döntés. És ezt azért hangsúlyozom, mert még népszerűsítő filmekben, könyvekben is találkozhattok testvéreim ilyen teljesen hamis beállítással, de a népszerűsítő irodalom megengedett magának bármit gyakorlatilag, mert nem kéri senki számon. Én is találtam ilyet, hogy 80 evangéliumból választották ki püspökök, az egyházi vezetők azt a négyet, amely a miénkben, a Bibliában van. Az egész ókorban soha sehol nem találtunk semmilyen nyomot arra, hogy valahol 80-ból valaki négyet kiválasztott volna. Nem így alakult ki a négy evangéliumunk az Új Szövetségben. Azt viszont nagyon fontosnak tartom, majd mindjárt erről külön szólok, hogy én örülök annak, hogy egyébként négy bizonyságtevőnek is már az első században megtartotta az evangéliumost, mint műfajszerű írását egyben az Anya Szentegyház, bármelyik, ha nem lenne, valamivel szegényebbek lennénk. Mindegyikben van olyan, amely csak abban az evangéliumban van. És előre utom egy kicsit, és ezzel fogom majd befejezni, és ez lesz a kerete is. A Jelenések könyvéről én is szeretnék nagyon röviden szólni, teljesen megerősítve azt, amit Eskers úr mondott, de erre most hozzáteszem, ő remélem megérti ezt, hogy ki az a lelkész, aki ha egy esperes azt kéri, hogy bólintson, nem bólint. Könnyű volt ezt most így mondjam, előhívni. Szóval a Jelenések könyvéről pedig azt találtuk testvéreim, nagyon érdekes, hogy bár ennek is lassabb volt, ennek a könyvnek lassabb volt az útja a kánonba, de amely területen, bárhol, amikortól kezdve bevették a gyűjteménybe, mindig a legutolsó helyre tették. Tehát nem találunk egyetlen egy kódexet se, sehol az ókortól kezdve, ahol besorolták volna valahova máshová a Biblián belül. Ez viszont azt jelzi, hogy a Jelenések könyve mindig is egyfajta zárókő volt, egy csúcspont, ha szabad így mondanom, hogy az egyház tényleg, hogyha Bibliát olvas, akkor azzal fejezze be, hogy bizony hamar eljövök. Ámen, jöjj Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Tehát az egyház 2000 éve mindig így fejezte be a Biblia olvasását. És még egyet ebből hadd hozzak ide rögtön az elején. A Jelenések könyvének ez a gyönyörű szép zárók sora, amit most idéztem, előtt, közvetlenül előtte van egy nagyon komoly figyelmeztetés. Az, amit most fel fogok olvasni, az a Jelenések könyvéről szóló, a könyvön belüli figyelmeztetés. De még egyszer mondom, testvérek, hogy ezért nagyon fontos, hogy az egyház történetben minden Bibliában ez a Biblia végére volt kötve. És ezért szerintem az egész Szentírásra alkalmazta mindig is a kereszténység. Ezt az idézetet tudnélik. Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a profécia ennek könyvének beszédeit hallja, tehát ez a Jelenésekről magáról van írva, Jelenések 22-18 következők. Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elvesz e profétai könyv igéiből, attól Isten elveszi az osztályrészét az élet fájából, a Szentvárosból és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben. Tehát János ezt a saját könyvéről írta, az Anya Szentegyház azonban nagyon hamar az egész Szentírásra kiterjesztette. Ezért van kánonunk, testvéreim, mert az egyház úgy tekintett ezekre a könyvekre, hogy a gyűjteményre nézve is igaznak tartotta, nem lehet hozzátenni, és nem lehet elvenni belőle. Ez az egyháznak a Szentírás előtti meghajlása, tisztelete, a Szentírás belülről jövő tekintélyének elfogadása, és nem egy emberek által delegált, a könyvekre rávetített tekintély. És még egy történeti kutatási eredményt nagyon röviden hadd említsek, ami nekem nagyon nagy örömöm és nagyon tetszik. Mindnyájan tudjátok, aki elmegy vendégségben egy zsinagógai ünnepére, láthatja, hogy a zsidóság a mai napig tekercseken őrzi a szent könyveit. És tényleg hosszú pálcákon, az egyikről a másikra áthajtva olvasnak mondjuk egy Ézsaiás tekercset, vagy akármelyik bibliai könyvet. A keresztjének élhettek volna ezzel a lehetőséggel, mert ez egy adott minta volt, és a történészek azt találták, hogy a legkorábbi időktől, tényleg az első század végétől kezdődően, amikor leírtak és gyűjteménybe tettek egy könyvet, az Újszövetséget például, de aztán az óval is ezt tették a keresztjének, azt nem tekercsekre írták, hanem a mi könyvünk ókori elődjébe, amit kódexnek nevezünk. Az ugyanúgy készült gyakorlatilag, az ókorban is ilyen módszerrel készítették, hogy lapokat egymásra tettek, néhányat, hogy ne legyen túl vastag, félbehajtották, több ilyen félbehajtott lapgyűjteményt egymásra helyeztek, és a gerincénél összevarták. És a kódex az gyakorlatilag az ókorban egy ilyen könyvforma, ókori előzménye változata volt. Azért említem ezen a ponton, testvéreim, mert ez egy keresztény újítás, szerintem zseniális. Ha belegondoltok, két nagy előny származik ebből. Az egy, hogy az egész Bibliát el lehet vinni valahova magammal. Kettő, nagyon könnyű egyik helyet egy másik helyjel egybevetni. Most képzeljétek el, hogy amikor a mi Urunk Jézus emlékeztek Názáretben, a zsinagógában, magára alkalmazta, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, ezt az Ézsaiási mondatot, az ugye az Ézsaiás 61-ben van. Jézusnak oda kellett hajtani a fizikailag az Ézsaiás 61-hez, ugye 66 fejezetből áll a könyv, tehát ez eléggé már a vége felé van. A keresztjének azonban úgy tekintettek a Szentírásra, evangéliumokra, páli levelekre, minden részére, hogy ezek együtt a Biblia, és ha olvasok egy részletet, akkor hamar meg szeretném nézni, hogy hol van szó erről még másutt is. Ezt csak a kódexben tudták megtenni, hogy egybevetem egy másik helyjel. A Biblia önmagát magyarázza. Az őskeresztények ezt vallották, és ezért ők nagyon hamar elkezdték ezt is tenni, hogy több mint egy hely együtt ad egy-egy üzenetet, és könnyen meg lehetett találni az arról szóló helyeket, a kódex formában. Ezt egyébként csak az 1900-as évek, 30-as éveiben elég későn találták meg történészek, jelzem nem is újszövetségesek, ez is egy példa arra, hogy tényleg kódex tannal foglalkozó ókortörténész kollégáknak köszönhetjük ezt az eredményt, hogy a keresztjének újítása volt a legkorábbi időktől kezdve, hogy átváltottak a tekercs formáról a kódex formájára. Még azért a kódexről annyit hadd mondjak, hogy vannak olyan, és az előbb utaltam is rá, kódexeink, amelyekben az ókorból, amelyekben nem csak az Új Szövetség van bekötve, hanem például az Ószövetség görög fordítása is. Az Ószövetség héber könyveit már Krisztus előtt lefordították görögre zsidó tudósok. A minél szélesebb elterjesztés végett a korbeszélt nyelvére, a görög nyelvre, és vannak ókori hagyományok, amelyek 70 tudóshoz kötik ezt a munkát, és ezért a latin 70 szóról Septuagintának nevezzük az Ószövetségnek a görögre fordítását, amely mondom már elkészült az Új Szövetség előtt. Szóval nagyon sokszor a keresztjének nem is csak a maguk 27 könyvét, hanem még a Septuagintát is elé oda kötve, fizikailag is egy kódexbe kötve a teljes Bibliát egybe kötötték. És itt az őszinteség egyében, és megint egy olyan pont, ahol tudósi értékelések között különbségek lehetnek, vannak olyan kódexeink, amelyekben azonban nem csak a mi szorosan vett mai bibliai könyveink vannak benne. Ez egy nagyon nehéz kérdés, a kutatók két irányba ágaznak el, logikusan védhető nyilván mind a kettő. Az egyik az, hogy minden, ami be volt kötve, azt ő Bibliának tekintették. Én bevallom, én óvnék ettől a nézettől, szerintem az ókori keresztény elődeink ugyanígy ismerték azt a jelenséget, amit mi, hogy építő irodalom. Hogy nem Biblia, de lelki irodalom. És mivel az ókorban nagyon-nagyon drága volt a bibliai anyag, ezért ők kötöttek egybe bibliai könyvekkel is, kódexben, de csak praktikus okokból, mert annyira ritkán jutottak ahhoz, hogy egyáltalán egy gyűjteményt megvalósítsanak, mert rendkívül drága volt. Tehát én itt a ketté ágazó kutatói megszerítésnél, ahol több van bekötve egy kódexben, mint a mi kánonunk, ott nem azt mondom, hogy szélesebb körül volt a bibliájuk, hogy így mondjam, hanem ők akkor is tudták, hogy ebből mi a kanonikus, és mi az, amit praktikusan belekötünk még, mert értékes. Egyszerű példákat hadd mondjak, Barnabás levele, egy őskeresztény irat, de az egyház sosem tartotta a Bibliának, de nagyon értékes, olvasni való iratnak tartották Barnabás levelét. És ugyanígy természetesen, testek biztos tudják, hogy a Septuagintában, ebben a görög fordításban, aztán nem csak olyan könyvek voltak, amelyek tényleg benne vannak a mi Ószövetségünkben. Sokan ismerik szerintem mondjuk a Makkabeusok könyveit. Ez a két testamentum az Ó és Új Szövetség közötti idejében született a zsidóságnak. Sokszor hős hit melletti kitartásról, ahogy az esperzsű szolgált akár ilyen Új Szövetség előtti példái az álhatatosságnak, a nagy istentelenség ellen a hit megvédésének. Én is azt mondanám, hogy értékes, építő, de nem Biblia, értjük. A mi egyházunk úgy járt el testvéreim, és ez egy nagyon bölcs megoldás, hogy a Calvin kiadó deuterokanonikus könyvek címen külön kötetben ezt kiadja, magyarul elolvashatók ezek az iratok, és a finom ez a kifejezés, másodlagosan kanonikus. Tehát nem a mi Bibliánk kánona, de az őskeresztjének is olvasták, építő irodalom, és mi ezt külön tekintjük. Vannak ezek közül olyan könyvek, a testvérek ezt biztosan tudják, amit viszont a katolikus testvéreink be is vettek az Ószövetségben. Az Ószövetség könyvei egy bővebb gyűjtemény a Római Katolikus Egyházban, mind a mai napig, mint a mi református egyházunkban. Ennyit röviden a kánonról, és akkor a főbb műfajokról. Az evangélium egy nagyon érdekes szó, mert az Új Szövetség használja ezt a szót, de még más értelemben, mint ahogy mi ma használjuk. Az Új Szövetség tényleg a szó szerinti, amit a szó tartalmában jelent értelmében használta, hogy jó hír, örök hír. Pál többször írja ezt a szót a leveleiben, a Jézus megváltó művére utalva ezzel a kifejezéssel, de nem egy írott könyvre, értjük. Azonban a Márk evangéliuma első mondatában szerepel szintén ez a szó, méghozzá egy ilyen összefüggésben, hogy Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Én úgy gondolom, testvéreim, hogy amikor Márk leírta ezt, ő még mindig úgy értette, ahogy Pál és mindenki más, tudnélik, ő a tartalomra akart utalni. Hogy a Jézusról szóló örömhír, és ott emlékeztek, rögtön jön keresztelő János, az ézsaiási profécia az útkészítésről beteljesedik, és Jézus felnőttként megkezd nyilvános működését. Emlékeztek rá, Márk evangéliumában nincsenek gyermekségtörténetek. Egyből Jézus munkásságáról szól. De könnyű belátni, testvéreim, hogy ezt a nyitó mondatot, ezt nagyon hamar az egyház arra a könyvre is alkalmazta, aminek ez az első mondata. Hogy ez Jézus Krisztus, Isten fia evangéliumának kezdete. És ezért ezt a szót a mai napig mi már tényleg két értelemben használjuk. Mi is használjuk a szűkebben vett, csak a tartalomra utaló, hogy a Jézus megváltó műve az örömhír. El kell fogadnunk az evangéliumot ahhoz, hogy örök életünk legyen. És ez egy műfajjá is vált nagyon hamar, a Jézus életét összefoglaló írott mű, ami, ahogy mi ma mondjuk, hogy a Máté írása szerinti evangélium például. Hány evangélium van? Ez most egy ilyen trükkös kérdés. Erre ugyanis a helyes válasz az, hogy egy evangélium van a Jézus megváltó műre. És erről van négy tudósításunk. Egyébként én magam is lelkészként elkövetem ezt a hibát, és magam kell ilyenkor figyelmeztessem, hogy túl gyorsan kimondom, hogy Máté evangéliuma első része. Nem így kellene mondanom, hanem a Máté írása szerinti evangélium. Az összes kódexben, mindegyikben, amelyben fennmaradt felirat, evangélium Máté szerint. Ők tényleg következetesen így használták, és nem birtokos esetben, hogy ez Máté evangéliuma. Ez egy apróság, és ha ezután is eltévesztve mondom, semmi baj, mert értitek, hogy miről szól, olyankor a könyvre utalok. De valójában négy beszámoló, négy híradás van, ami megváltásunkról szóló egyetlen üdvhírről, örömhírről, evangéliumról. Itt is egy kutatói megközelítés, ahol vallok arról, hogy én melyik irányba megyek. Vannak kollégák, amelyek minden óegyházban fennmaradt olyan iratot, amely használta magáról az evangélium szót, egy ilyen rangúnak tekint, és azt mondja, hogy ne adjunk külön helyet ennek a négynek, hanem egyen értékű minden az ókorból ilyen címen. Például van Tamás evangéliuma. A Tamás evangéliumát egy nagyon kicsi, én most így mondom, bocsássátok meg, az utókor erős kritikájával egy szélsőséges szektás közösség alkotta, és nagyon okosan járt különben el, sokszor a szekták is nagyon okosak különben. Jézusnak a mi Bibliánkban megjelenő mondásaiból is vettek, mert ezzel ugye lehet valamit legitimálni, és mellé oda tették a maguk által gyártott, de Jézus által soha nem mondott kifejezéseket is. Az Anyaszentegyház soha nem lett ezáltal becsapva. Ezt mindig csak ez a csoport tartotta, akik ezt alkották Bibliájuknak, értitek. Sose, nincs olyan gyűjteményünk, ahol a Máté, Márk, Lukács, János szerinti mellett ott lenne a Tamás szerinti. Az egyház mindig tudta, hogy hiába használják egy csoportban ezt a nevet erre. Ez nem olyan, mint a másik név. És csak egy példát hadd mondjak arra, hogy miért nagyon találó az ősegyház döntése. Ebben a Tamás evangéliumában, ebben csak Jézusi mondások vannak. Egyébként még egyszer mondom, hogy tényleg néhány olyan, ami a Bibliánkban is van, plusz annak a szektás közösségnek a saját ilyen legendális kitalált mondásai. Jelzem, hogy ez nem egy első századi irat, eleve későbbi, mint a másik mi négyünk, de ettől függetlenül az óegyházban egy csoport megalkotta és tisztelte ezt az iratot. De nincs benne sem Jézus nagypénteki kereszthaláláról, sem a húsvéti feltámadásáról szóló bizonyságtétel. Most tegyük meg az ellenpróbát, testvéreim. Ha magatok elé képzelitek akár a Máté, a Márk, a Lukács vagy János szerintit, ha azt mondom, hogy a Máté, Márk, Lukács mondjuk egy esztendejét körülbelül mondja el Jézusnak, tudjuk jól, hogy János körülbelül három esztendejét mondja el, mert háromszor is fölmegy a páska ünnepre. Benne van az evangéliumban. Na szóval még mindig egy viszonylag hosszú idő, akár egy év, akár három év, és mennyiségileg nézzétek meg, teljesen világos, hogy Jézus utolsó hete sokkal részletesebben van mind a négyben leírva, mint az addigi munkássága. Tehát valamilyen, a mennyiség maga valamilyen kiemelt szerepet ad a nagypénteki és a húsvéti eseményeknek. 28 részből áll Máté, a 21-ben van a jeruzsálemi bevonulás. Ez arányaiban értek, hogy nagyon nagy része az evangéliumnak. Még megdöbbentőbb mondjuk a Jánosi, 21 fejezete van a János írása szerint evangéliumnak, és a 12-ben van a jeruzsálemi bevonulás, tehát világvasárnap. Szóval az ősegyház tudta, hogy megpróbálhat egy csoport Jézus eredeti mondásai mellé oda csempészve kitaláltakat elnevezni evangéliumnak. Mindenki tudta, hogy ettől ez nem fog bekerülni a Bibliába. Egy egyszerű ok már önmagában nem csak a legendáris mondások, hanem hogy nincs evangélium műfaj könyv nagypéntek és húsvét nélkül. Ez sokkal jobban összeköti ezt a négyet, értitek testvére, hogy benne van a Bibliában, mint bármi más, amit megpróbáltak az Óegyházban egyes csoportok annak nevezni. Látjátok, az újszövetségi kollégáink közül sokan folyton azzal foglalkoznak, hogy miben tér el a négy evangélium egymástól. Én meg ezt is megfordítva szeretném nézni. Egyrészt, mennyire együtt vallanak Jézusról. Sokkal jobban hasonlítanak egymásra, mint a műfajba tartozó, nem bibliai, új szövetségbe be nem került egyéb ilyen evangélium nevű iratok. És még egyet hadd mondjak erről, az előbb már utaltam erre. Én gazdagodásnak tartom azt, hogy mind a négyet megőrizte az Atya Szent Egyház. Nagyon érdekes, mert nem találtuk még meg egy könyvbe leírva, hogy mi alapján döntöttek ős eleink. De jó lenne, ha egyszer ezt megtalálnánk. Addig sok-sok pici helyről kell összegyűjtenünk, hogy milyen szempontok alapján tartottak ők valamit tényleg kánonba illőnek. Itt hadd érezzem, hogy szerintem különben az apostoli, vagy az apostolhoz nagyon közel álló szerzőség egy fontos szempont volt. Azért így fogalmazom, mert látjátok, hogy e négy közül is Máté és János a 12-es kör tagja, de Márk és Lukács nem a 12-es kör tagja, tehát egy ilyen tágabban értelmezve jézusi tanítványi apostoli körből kellett valami származzon. Okosak voltak, az előbbi utalással mondom, azok a szélsőséges csoportok, akik azért Tamás evangéliumát nevezték, mert gondolták, hogy majd a Tamás neve elegendő lesz, hogy átmenjen, hogy így mondjam. Hát nem érték el ezt a pusztán a szellemes névadással. Tehát szemtanúkról van szó, akik magukon átszűrték a Jézussal való találkozás eseményeit. És fontosnak tartom ezt így mondani, hogy magukon átszűrték. Van emberi oldala is a leírt írott igének. És szerintem ez bőven elég azoknak a különbségeknek a megmagyarázásához, amelyben például valóban van olyan, ahol Márk elbeszél egy jelenetet, és egy vakot említ meg, Máté meg két vakot említ meg. Az értelemben ez egyáltalán nincs ellentmondásban, hanem azt az eseményt, amit láttak, Máté, amikor magán átszűrte, neki fontos volt, hogy ő emlékszik, hogy ott két vak is jelen volt. Márk meg csak azt az egyiket említi, aki beszélgetésbe lépett Jézussal. Márk nem mondja azt, hogy de nem is volt ott más, értjük testvéreim? Tehát az evangéliumok sokszor egymást kiegészítik, és gazdagítják a Jézus eseményről való tudásunkat. Itt is hadd mondjam, hogy a kutatók egy részében van egy szerintem nem helyes kritérium, amit felállítanak, de teljesen megértem. A jó példa egyébként arra, hogy mindenki a Istentől kapott értelmét használja, ez így van. De kutatók egy része felállítja azt, hogy gyanakvással nézek olyan szakaszra, amely csak egyszer fordul elő. Értitek? Teljesen megérthető ez a gyanakvás. De most megint megfordítom. Lukács evangéliumának köszönhetjük például azt, hogy megtudunk sok mindent arról, hogy Jézus mit tett és mondott, mikor úton volt Jeruzsálembe. Ha megnézitek, Márk egy mondatban kimondja, hogy Jézus fölment Jeruzsálembe. Lukács az evangélium 9. rész 51. versében beszámol arról, hogy Jézus elindul Jeruzsálembe, és a 19. részben érkezik meg Jeruzsálembe. Mennyivel szegényebbek lennénk, ha Lukács is csak egy mondattal elintézte volna, hogy Jézus fölment Jeruzsálembe. Biblia ismerő gyülekezet, a klasszikusokat hadd hozzam közétek. Ebbe a Lukács 9-től 19 Jézus úton van Jeruzsálembe, nem véletlen, de ebbe találjuk az irgalmas samaritánus történetét, 10. fejezet. Ebben találjuk a tékozló fiú történetét, 15. Mennyivel szegényebbek lennénk, ha nem lenne Lukács beszámolója, aki hosszabban elmondta, hogy mi történt úton, Jézus útján Jeruzsálem felé. Tehát az, hogy valami egyszer hangzik el, az nem, hogy nem gyanút kell ébreszten, hanem hálásan megköszönöm a gondviselőnek, hogy megvan ez a kincs, mert nem lenne a tékozó fia a kezünkben. Hogyha ezt a kritériumot úgy alkalmaznánk, hogy ami egyszer van elmondva, azt vegyük ki. Afelé ne legyen bizalmunk. És még a szóhasználatra is hadd utaljak, egy kicsit erről fogok még szólni a párleleknél, de az evangéliumoknál is igaznak tartom. Az Úristen igénybe vette az emberi eszközt. Igen, Lukácsnak más a nyelve, ahogy ír, mint a Márki. És Márk nyelve más, mint a Jánosi. Ebben nem látok semmi tragédiát. Isten annyira szereti az embert, hogy fölhasználta az evangélisták személyiségét. Nem egy meglevő kész szöveget lediktált, és azt kellett leírni, hanem az örömhírt hagyta, hogy ők öntsék mondatokba, és ezért van, tényleg van, mondjuk stílusbeli eltérés is, de ez nem ellentmondásokhoz vezet az érzememben, ez tényleg gazdagítás is. Az Óegyház is különben így látta, Alexandriai Kelemen egy nagyon érdekes mondatot használ már a 200-as évek elején, tehát eléggé korán az eseményekhez. Ő ránézett a négy újszövetségi evangélium, és azt mondta, hogy Máté, Márk és Lukács megírták mindazt, amit test szerint tudhatunk Jézusról. János pedig megírta azt, amit lélek szerint tudhatunk Jézusról. Na most minden summás kifejezés túl az, ez teljesen nyilvánvaló. De ha belegondoltok, tényleg van valami találó ebben, hogy mondjuk azt a lelkiség töbletet meglátjuk Jánosnál, hogy épp az előbb említett Lukács 15-ben is van szó az elveszett és megtalált bárányról, de csak János szentel egy hosszú szakaszt arról, hogy Jézus tanította arról, hogy ő a jó pásztor. Tehát ő már látta, hogy a megtalált bárányról beszámoltak Lukács és Máté is. De ők nem számoltak be arról, hogy Jézus hosszan tanította arról, hogy ő a jó pásztor, és ezért ő ezt is belevette az evangéliumába. Tehát a negyedik evangélium valóban, mintha egy kicsit már úgy ránézve a másik háromra, és még olyan többlet lelki üzeneteket megfogalmazna, amelyek abban nem maradtak be. Például nem véletlen, hogy az én vagyok kezdetű jézusi mondások csak János evangéliumában található. Ő érezte, hogy én tudok róla, hogy Jézus nyíltan vallott magáról, a másik három nem válogatta be ezt a gyűjteményébe, de ezt nem veszhet el. Meg kell őrizni ezeket az önvallomásait. És Jánosnál olvassuk azt a hét gyönyörűt, amelyből csak egyet hadd említsek most én, a János 14.6-ból én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ennek a versnek is, mint annyinak, van két elágazó megközelítési lehetősége. A kutatók egy része a kizárólagosságot hangsúlyozza, és nagyon kortárs maisággal ezt egy negatív mondatnak próbálja meg beállítani, mert a mai modern ember szemében könnyű lejáratni bármit, ami kizárólagosságra törekszik. De ez a mondatot nem így kell olvasni, hanem úgy, hogy el lehet jutni az atyához. Ragadd meg ezt a lehetőséget. Én megmutatom az egyetlen biztos utat az atyához, mondja Jézus, rajtam keresztül, Jézuson keresztül lehet egyedül eljutni az atyához, de ez egy meghívás, ez egy örömhír, hogy rajtam keresztül el lehet jutni az atyához. Tehát én nem azok közé tartozom, akik a kizárólagosság miatt ezt egy negatív igének tekintik, hanem azok közé, akik ezt az üdvösség biztos útja, Jézusban biztos útja fölajánlásának tekintik. Egy képet hallottam valakitől, nagyon tetszett, hadd mondjam nektek, hogy mondjuk egy hegy, ez volt a kép, egy hegy lábánál állunk, és ha választani lehet a között, hogy most elindulok, és megpróbálok a saját tájékozódásommal följutni, elindulhatok így is. De ha ott ekkor valaki azt mondja, hogy én tudom az utat föl a hegy csúcsára, akkor én inkább elfogadom ezt a meghívást, és vele megyek a biztos úton. Tehát ez nem egy valaki ellenszóló, hanem az üdvösségbe meghívó. Igen, azt viszont vállalom és vallom, hogy nincsen senki már, ben másban üdvösség. Ezt az új szövetség alapján vállalnunk kell, testvéreim, de mi ebből nem kizárólagosan lenézünk másokat, hanem misszióval meghívjuk Jézushoz, hogy ragadják meg a biztos utat, a felkínált lehetőséget. Egy-egy érdekességet csak így a tudósi megközelítésből a négy evangéliumról. Máténál ugye nagyon feltűnő az ószövetségi ígéretek beteljesedésének nagy mennyisége. Sokszor ezt jelzi is, hogy beteljesedjék, így vezeti be, mielőtt idéz egy-egy mondatot. Itt is két tudósi megközelítés, az egyikre már egy kicsit utaltam, és csak röviden emlékeztetek rá, hogy van, aki ezt nem fogadja el történetileg hitelesnek, hanem úgy tekint rá, hogy azért írta le az evangéliumban, hogy Jézus ezt vagy ezt csinálta, hogy utána azt mondhassa, hogy beteljesedett egy ószövetségi, tehát a mondás. Tehát, ahol valami beteljesedett, az az evangélista kreációja. Ő csinál úgy, ő teremti meg ezt a megfelelést. Erre egy újszövetséges kollégámnál találtam egy nagyszerű ellenérvet, és ezt hadd osszam meg veletek, testvéreim. Egy konkrét példán jól illusztrálható, hogy mennyire nem így dolgoztak, hogy gyártottak egy jézusi történetet, hogy beteljesedésnek tűnjön. A Máté 1-ben szerintem lehet, hogy olvastuk is itt karácsony táján, a Máté 2-ben, bocsánatot kérek, amikor elmegy a Szent Család Egyiptomból, és amikor tényleg visszatérhetnek már a gyermekbűnöző király halála miatt, akkor visszamegy a Szent Család a Szentföldre, és az evangélista hozzáteszi, hogy beteljesedjék, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Most, ha megnézzük, ez a mondat, ez a Hóseás 11.1-ben van. A Hóseás 11.1-ben nem messiási profécia ez, testvéreim. Ez az Izrael népének az egyiptomi rabságból való szabadulására utaló kifejezés. És ez az újszövetséges kollega Richard Franz, egy oxfordi kollega, szellemesen fölvi a figyelmet. Pontosan fordítva történt, mint ahogy a túlzó kritikus kollégáink mondták. Tud Máté egy történeti eseményről, arról, hogy a Szent Család járt Egyiptomban és onnan visszajöttek, és keresve keres, körülnéz, hogy e történeti eseményhez vajon melyik bibliai szakasz köthető. Tehát nem, hogy nem kitalált történeti szakasz. Mert itt derül ki, hogy csak ez lehetett a logika, hogy a Hóseás 11.1 az nem arról szól, hogy majd lesz egy olyan helyzet, hogy a kicsi Jézussal Egyiptomból hazamegy a családja. Hanem Máté azt mondja, hogy Hóseás 11.1, én is tudom jól, most Mátéról beszélek, én mint Máté, hogy az egyiptomi szabadulásról, Izrael népéről szól. De hadd idézzem ezt a mondatot, mert erre a helyzetre is alkalmazható. Jézus hazatért Egyiptomból, akkor én most erre is alkalmazom, hogy Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Tehát az evangélisták konkrét történeti eseményekhez kerestek, hogy vajon mi teljesedhetett be ebben a történeti eseményben. Az ószövetségi idézetek egyáltalán nem kérdőjelezik meg tehát a Jézussal történt események történetiségét. És itt Czami Péter testvérnek egy nagyon szellemes képét hadd idézzem, valamelyik kommentárjában írja, hogy ószövetségi proféciás könyvről van szó, de szerintem jól alkalmazható most erre is, amit én mondok. Czanik Péter bátyánk azt mondja, hogy képzeljük azt a helyzetet, hogy állunk valahol egy hegylánc közelében, mondjuk az Alpokban, bárhol, és megtörténhet az, hogy egy előttünk közellevő hegy csúcsa, mögött van egy hegy, amelynek magasabban van a csúcsa, amögött van egy még magasabb, és mi ezeket láthatjuk egy pontnak. De ezek valójában három egymás mögötti egyre magasabb hegy. És azt mondja, hogy a Czanik Péter ezt nagyon szellemesnek tartom, hogy az ószövetségi proféciákkal is lehet így, hogy az, aki megírta, ő látott egy konkrét eseményt, de valójában még másban is beteljesedett az, amit ő jövendőlt. Az ószövetségi proféciáknak nem csak egyetlen egy beteljesedése lehet. Sokan az ószövetséges kollégák közül az Ézsaiás 7.13-ra azt mondják, hogy ez az Immanuel, ez ott annak a királynak a családi életére vonatkozó jövendőlés volt. Én nem tárom ki testvéreim, hogy lehet, hogy tényleg erre is vonatkozott. De Máté az első részében jól alkalmazza Jézusra, hogy ő benne velünk az Isten. És hogyha valaki azt fogja mondani a jövőben is, hogy de az Ézsaiás 7-ben volt egy első, abban a korbani beteljesedés. Semmi gondom, rábólintok, örömmel elfogadom, és mégis fenntartom, hogy de van Jézusban is egy beteljesedése az Ézsaiás 7 Immanuel proféciájának. És szintén ezt már az irodalom, a művek egységét egybe látva akarja látni, vette észre, nagyon egyszerű, szerintem Biblia olvasóként ti is észre vettétek már, hogy csak a Máté evangélium a végén hangzik el. Jézus magáról mondja, hogy én ti veletek vagyok a világ végezetéig. Ez egy megerősítése a csak a Máté egyben előforduló Immanuelnek. A többi evangélista nem idézi, hogy velünk az Isten, Jézusnak ez is volt neve, Jézus ezt annyira elfogadta, hogy ő úgy köszönt el a mennybe menetele előtt a tanítványoktól, hogy én veletek vagyok. Én bennem, elmondhatjátok egy életen át, hogy Immanuel velünk az Isten. És Máté az egyetlen, aki amikor felsorolja a 12 tanítvány elhívását, csak ő a Máté név mellé oda teszi, hogy a vámszedő. Szerintem ez egy ilyen piti olyan, tudjátok, amikor Rembrandt mondjuk ott van maga is a festményen. Tehát neki jelentett a legtöbbet, hogy egy vámszedő múltjából hívta el Jézus. Ő egyedül oda teszi a 12-nél a listában is, hogy Máté a vámszedő. Ez egy pici fénykép, hogy így mondjam, a szerzői. Minden evangéliumban bátran keressük az egyéni hangot. Ezek nem szemben fognak állni a másik evangéliummal, hanem meggazdagítják a tudásunkat. A Márk evangélium kapcsán is csak egyetlen egy kutatói megközelítést hadd említsek, itt is elárulva, hogy én melyik irányba haladok. Fogjátok látni sokszor szakkönyvekben ezt a kifejezést, hogy messiás titok, hogy Márkra jellemző ez a motívum. Azt értik röviden ez alatt, hogy Jézus egy csodája után először azt mondja, hogy ezt nem mondjátok el senkinek. És ez egy ilyen messiás titok motívum. Igen, csak van a kollégáknak egy része, és mondjuk egy Vréder nevű kollega az 1900-as évek elején ebbe az irányba ment volna, szerintem ez egy téves irány, azt mondja, hogy Jézus lehetetlent kér, meggyógyított valakit, és ezt nem mondják el senkinek, hát úgyis elterjed ennek a gyógyulásnak a híre, tehát nem voltak ilyen jelenetek. Vréde azt szűrte le ebből, hogy a történetiségét kérdőjelezte meg ezeknek az eseményeknek. Egy másik új szövetséges megközelítés, ezt O'Neill edinburghi kollégától veszem, és nekem ez nagyon tetszik. Az evangélisták nem mindig írják le a teljes esemény sort, mert ők is elvárják, hogy amit egyszer leírtak, azt tudjuk fejbe tartani. Egy-két helyen írják csak le, nem az összes gyógyításnál, hogy mit értett Jézus ez alatt. Azt, hogy előbb menj föl és mutasd meg magad a papnak, de ezt nem mindegyikhez írta le, ez alatt azt értette Jézus, hogy én most meggyógyítottalak, de a közösségbe való teljes visszafogadásod miatt betöltjük azt a törvényt, hogy a mózesi törvények szerint a pap mondhatja ki azt, hogy kitérhet vissza egy közösségbe. Tehát Jézus éppen, hogy történetileg megtörtént események ezek, azt segítette elő, hogy valóban visszafogadják a közösségbe azt, akit ő meggyógyított. És hozzáteszem azt is, és ezt összekombinálom azzal, hogy tudjátok jól, hogy háromszor is előre jelzi a halálát és a feltámadását. Szerintem ez a két dolog egybe tartozik. Azért jelzi előre többször is halálát, feltámadását, mert önmagában egy gyógyítás csoda még nem mondott el mindent arról, hogy ki ő, mint messiás. Tehát a messiás titok az éppen, hogy nem azzal kéne összefüggjön, hogy nem történt meg, hanem már kitalált jeleneteket írt itt le, lehetetlen jeleneteket, hanem Jézus üzent ezzel is, hogy ne az legyen a messiás általatok összefoglalt egyetlen fő vonása, hogy betegeket meggyógyított. Ez egy fél messiás kép lenne. Majd ha életemet adom értetek és feltámadok, azután lehet egyszerre majd utólag kimondani, hogy mi az, hogy messiás. Tehát a messiás titok számomra ezt jelenti, egyrészt visszafogadtatás a közösségbe, hogy a pap is mondja ki, hogy tényleg megtisztult. Másrészt ne emelj egyetlen gyógyítás alapján szűrjétek le, hogy mik a messiás vonásai. Majd a halálom és a feltámadásom után lesz teljes az, amit a messiási működésemmel elértem. Lukácsnál már szóltam a saját anyagáról, most hadd szóljak nagyon röviden az első néhány verséről. Mert ezt is megköszönöm ő neki, távol létében, most ittesen szólva, de ő megnéz minket, remélem. Szóval, hogy ő írt az evangéliuma elején csak néhány sort arról, hogy hogy írta meg az evangéliumát. A másik négy nem számolt be erről. Emlékeztek, ez az a pár mondat, hogy miután már sokan kezdtek hozzá, hogy megírják a Jézusra történt eseményeket, én is szorgalmatosan mindennek utána jártam, és szemtanúktól vettem, és meg is nevezi Teofiloszt, akinek ajánlja egyébként magát a művét, meg a folytatást, a Cselekedetek könyvét, Teofilosz neve ott is a mű elején ott van. Szóval szemtanúktól vette, és szorgalmasan utána járt. Én úgy látom testem, hogy ez a tanítvány, aki ugyan nem volt a 12-es kör tagja, de nagy fáradtsággal valóban a 12-es körtől is gyűjtött be hagyományokat. Van a művében néhány olyan szakaszat, cselekedetekre utalok most az apostolok cselekedeteire, ahol egyszerűen átvált többes számba első személyre, amiből kiderül, hogy ő is ott van az események során. Tehát nagyon könnyű meglátni, hogy ki mindenkivel utazott együtt, amikor többes számba első személyben fogalmazott. Szóval Lukács, akit Pál a Kolossé levélben a szeretett orvosnak nevez, Lukács egy nagyon magas tudású, nagyon felkészült ember, nagyon szép görög nyelven ír különben, és egy ilyen orvosi alapossággal, ha szabad így mondanom, ő adatokat gyűjtött, ő szemtanúktól vette azt, amit ráhagyott az utókorra. Én itt is azt mondom, hogy én történészként bizalmat szavazok ennek a forrásnak, és nem akarok ítélő bíróvá válni fölötte, hogy majd én felülbírálom Lukács bizonyságtételét. A példázatokról most csak azért szólok Lukásnál, mert nekem tettem a tékozló fiút. Én magam is evangélizáltam már erről, és nagyon szeretem, nagyon kedves igém, és bevallom nektek testem, hogy sokszor főként az első felét használom. Mert a nagy mélységbe elkerülő, megtérő fiú visszatéréséről az evangélizációra ez tényleg kiváló textus. De most muszáj annyit vallanom közöttetek, hogyha az egész 15. részt nézem az Lukács írása szerinti evangéliumban. Az elején van egy kicsi bevezetés, amely mind a három elveszettről szóló Juh-Drachma fiú bevezetője, és én úgy látom testvérek, hogy a történetnek a második fele is fontos. És az, hogy az a fiú, a második, az idősebb testvér azt gondolta, hogy ő neki jobb a kapcsolata az atyával, de ő ugyanúgy nem szerette az édesapját, ő nem látta be, hogy bár ott maradt, nem vette észre, hogy az apa mindig is úgy nézett rá, hogy mindenem a tiéd. Ezt elhangzik. Tehát én úgy látom testvéreim, hogy használjátok és használjuk az első felét, amiről elneveztük a tékozló fiú példázatának, de ne álljunk meg itt testvéreim. Ugyanolyan fontos Jézus két részből álló példázatként hagyta ezt számunkra, hogy ez üzen az úgymond otthon maradt testvérnek, hogy neki is szívével az atyával közösségben kell lenni, és tudnia kell örülni a hazatérő fiatalabb testvér megtérése felett. És a 15. rész nyitó mondatai alapján én úgy gondolom, hogy a kettős példázatnak a második felét nem szabad mostohán kezelnünk. Jézusnak fő üzenete volt a vékozló fiúnál az idősebbik, otthon maradott testvérről való része is a példázatnak. És itt annyit mondok csak erről testvérem, hogy a régi korban, mondjuk az elmúlt 100 esztendőben akár, volt egy olyan példázat megközelítés, amely arra tette a hangsúlyt, hogy egy pontot kell mindig megragadni egy példázatban. És szellemesen arra a testvérek szerintem sokan tudják ezt a idegen szót, hogy parabola, tényleg erről nevezték el, és a parabolának tényleg van egy nagyon minősített pontja, a szót is erről adták. De szerintem testvérek ezt nem szabad túlhajtani. Ha például Jézus maga több mint egy üzenetet helyezett el egy példázatban, akkor vagyunk hülyek, hogyha mi meghalljuk a több mint egy üzenetet. Tehát első rendű kiindulásnak jónak tartom, hogy keressünk a példázatokban egy fő gondolatot, ez egy jó megközelítés. De ne zárjuk ki, hogy több mint egy üzenete, Jézus által szánt üzenete lehet egy-egy példázatnak is. Jánosról már szóltam, testvéreim, ezért most kivételesen önállat csak az evangélium legvégére hadd utaljak, azzal is egy kicsit ezzel példázva azt, hogy mennyire a személyiségen átszűrt, válogatott mennyiség az, ami a Bibliánkban van. Azaz, hogy nem mindent írt le minden evangélista, és ezt ők tudták magukról. A János evangélium a 20. és 21. része végéről egy-egy mondatot hadd olvassak. A 20. rész végéről, 30. vers, sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Tehát legyen bennünk alázat, és fogadjuk el, hogy a négy kiegészíti egymást, mert egyik sem állítja magáról, hogy ő mindent feljegyzett a jézusi hagyományokról. János 20:30. És ugyanígy a leges legvége az evangéliumnak a 21. rész végén, 24 és következő, ez az a tanítvány, aki bizonyságot tett ezekről, és megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. Ebben az a szép testvény, hogy csak itt, egyetlen egy versben, egy többes szám első személy jelenik meg. Egy közösség már akkor hitelesítette. Tudjuk, többes szám első személy, hogy igaz az ő bizonyságtétele. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák, ettől egyik úgy vélem maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. Tehát egy világos vallomástétel arról, hogy egy válogatás, egy az evangélistákon átszűrt, de nem a teljes jézusi hagyományanyag van benne a mi négy kanonikus evangéliumban. Egyetlen egy példát hadd említsek, hogy mennyire örülök annak, hogy figyelmes apostol volt például Pál is, aki a földi életében tudjuk jól nem volt Jézus tanítványa, és még az István kivégzésénél is a kivégző oldalon, tehát a keresztény üldöző oldalon állt. Amikor elköszön az efézusi vénektől, az Apcsel 20 írja ezt le, ott van a 35. versben, mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, figyeljetek, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Majdnem minden lelkész társammal együtt szoktuk ezt idézni az alakozás hirdetésekor, de vajon tudja-e mindig a gyülekezet, aki ott ül, hogy ez nem a négy evangéliumból van. Ez ott nem található meg ez a mondat. Örüljünk neki, hogy Pál, aki szintén találkozott Kéfással, ezt tudjuk a Galata levélből, ő maga is őrzött meg még jézusi mondatot, és egy olyat találunk csak az Apcsel 35-ben, ami Jézus mondata, de a négy evangéliumban nem szerepel. Tehát én a gondviselés, így foglalom össze, a gondviselés kezéből fogadom el, és nem kritikával, illetve válogatok, hogy melyik evangélista hitelesebb vagy pontosabb, hanem egymást kiegészítve még azt is vallom, hogy még önálluk sincs meg minden, amit Jézusról tudni lehetne, mert egy-egy mondat lám még a négyen kívül is meg lett őrizve, ami Urunk Jézussal kapcsolatban. És akkor rátérnék a másik nagy műfajra, a levelekre. Itt nagyon rövid leszek, és itt nem fogok konkrét példákat hozni, itt egy hozzáállásra szeretném a testvéreimet meghívni. A kortárs kutatók egy jelentős része alkalmi iratoknak nevezi ezeket az apostoli leveleket, és van ebben valamennyi igazság, de nem tartom mégse ezt a legtalálóbb jó szónak. Az igazság az, hogy sokszor valamilyen probléma váltotta ki az apostolból, hogy írjon egy levelet. Tehát volt egy alkalom által fölvetett jellege, ez igaz. De azért nem tartom jónak testem ezt a kifejezést, mert az alkalmi irat az azt sugalná, hogy ha megoldottam azt a konkrét problémát, akkor ezzel elveszett az érvénye, már fölösleges. És ezt szeretném elültetni bennetek testeim, hogy az apostoli levél, az ha egy konkrét alkalom váltja is ki, akkor sem csak annak az egy problémának a megoldása miatt születik. Az apostoli levél az egy olyan tanítás, amelyet élőszóban is mondtak az apostolok, sokszor sok helyen, például az előbb az Apcsel 20-ból hallottuk, Pál beszél az efézusi énekhez, és sokszor, amikor személyesen nem tud elmenni, például fogságban van, vannak fogságból írott levelei, vagy például még nem járt ott, de most oda készül Róma, az első részből világosan kiderül, hogy maga előtt előre küld egy az ő teológiáját összefoglaló levelet, mint egy bemutatkozás, ahova majd később menni fog. Szóval a személyes akadályoztatás az élő szóban elmondás helyett levélben összegzett apostoli üzenet. Ez az apostoli levél. Nem alkalmi irat. Nem egyetlen egy probléma megoldásáról szól. És erre tényleg csak kettő alátámasztó példát hadd mondjak. Az első korintusi levélre tényleg könnyű megtalálnunk, hogy jól lehetne azt mondanunk, hogy problémák voltak Korintusban, és ezekre válaszol az apostol. Majdnem minden fejezet egy-egy tévtanítás, vagy erkölcstelen életgyakorlat kijavítása, ha szabad így mondanom. A hetedik fejezet az a párkapcsolatról szól. Biztos vagyok benne, hogy sokan már nem csak tanulmányoztátok, hanem másoknak is ajánlottátok. Hajadon és vőlegény, de odáig menve, hogy megözvegyült, házastárs, tehát nagyon sokféle kapcsolatát veszi át a férfi-nő, férj-feleség, vagy leendő, vagy már megözvegyült férj-feleség kapcsolatnak. Szóval erre azt lehetne mondani testvéreim, hogy Korintusban gondok voltak ezzel a kérdéssel, ezért írja az 1 Korintus 7. fejezetét. Rendkívül örülök, hogy az apostol megtette nekünk azt a szívességet, hogy itt a 7. rész 17. versébe egyszerűen beleírta ezt a mondatot. Így rendelkezem minden más gyülekezetben is. 1 Korintus 7.17. Ennyire nem egy alkalomról szól testvérek egy apostoli levél, hanem az egyház életét mindenütt másutt is rendezni tudó. Ha a korintusiaknak ezt megírom, azzal majd más is rendezni fogni tudja a párkapcsolatot, hogy most így mondjam. És nézzétek, mitől kanonikus egy apostoli levél, hogy a mai napig a párkapcsolat terén indítónak tartjuk az 1 Korintus 7-et. De mondom, nagyon örülök, hogy ezt bele is írta ráadásul a közepe táján, hogy így rendelkezem minden más gyülekezetben is. És a másik pici példa, ilyenek fölött egyéni csendességben könnyen elsiklunk, mert nem lelki üzenet, de én úgy örülök, hogy ilyenek is benne vannak. A Kolossé 4 vége felé, amikor nagyon-nagyon sok tévtanítással már foglalkozott, egyszer odaírja, hogy gondoskodjatok róla, hogy ezt a levelet felolvassák Laodiceában is. És arról is, hogy a Laodiceából átvett levelet közöttetek is felolvassák. Egy lelki reggeli áhítatunkban nem is állnánk meg ennél a mondatnál. De most nekünk nagyon fölértékelődik, értitek? Az apostol a Kolossé levélről is eleve elvárta, hogy nem csak a kolosséiaknak szól, hanem hogy átadják a szomszéd, Laodicea egy szomszéd közeli másik városból. Tehát az apostoli levelet eleve úgy írta meg az apostol, hogy ő számolt vele, hogy több mint egy gyülekezetnek az életét irányítani fogja. Miközben egy helyi problémát megold, lehet arra alkalmazni, hogy másut más problémákat is megoldjon. És itt Mind a kettő fele fontos a mondatnak. A kutatók azóta is törik a fejüket, és nem tudtuk megoldani, este súlyos utalat erre, be kell valljuk sok minden.